imádkozzunk, testvéreim. Istenünk, köszönjük azt, hogy Te gondot viselsz rólunk, és figyeled életünket, életünknek a menetét, minden, ami bele tartozik az életünkben. Te törődsz velünk, Te tanítasz bennünket, és formálsz. Köszönjük a Te igédet, köszönjük a gyülekezetet, köszönjük, Urunk, hogy hatalmas erőddel, munkáddal folytatod a Te megváltás, megszentelődési munkát az én életemben és mindnyájunk életében. Kérlek, hogy folytasd ezt a munkát ma délután is. Áldjál meg bennünket a Te jelenlétedben, Uramat, hogy ne csak megszokásból, rutinból tegyük ezeket a dolgokat, hogy itt vagyunk, hanem Uram, kérünk, hogy hadd vágyjunk Téged, hadd legyünk imádkozó, alázatos lélekkel a Te jelenlétedben, hogy meg tudjál szólítani, Uram, és tudjál bíztatni vagy inteni, azt adni nekünk, amire szükségünk van. Így várunk rád, Urunk, és kérünk, hogy adj áldást, és szóljál hozzánk ezen a délutánon. Amen. Énekeljük a kivetített éneket. Kedves testvéreim, a Máté evangéliumának 9. részéből, Máté evangéliumának 9. részéből az első 8 verset. És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába. És imé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutaütöttnek, bízzál, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. És imé némelyek az írástudók közül mondának magukban, ez káromlást szól. És Jézus látva az ő gondolataikat mondta, miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb azt mondani, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutaütöttnek, kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. És az felkelvén hazaméne. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodik, és dicsőíti az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Amen.
Boy, don't make me. testvéreket, mindannyiunkat, akik eljöttünk ma délután a nagy meleg ellenére felfrissülni a Jóisten jelenlétében. Ahogy ezt a kijelölt igerészt olvastam, rengeteg ilyen pozitív üzenetet fedeztem fel benne. A szolgálatomban kettőt szeretnék kiragadni, nagyon röviden, hogy ezt megosszam a testvérekkel. Az első az, ami így előm ugrott, mikor olvastam ezt az igerészt, ezt a történetet, az volt, hogy milyen különbség volt az Úr Jézus és a farizeusok hozzáállása között a beteg emberrel szemben. Itt az evangélium erre nem tér ki, de más bibliai történetből tudjuk, hogy az ókori zsidó társadalomban a betegséget a bűn következményének tekintették. Tehát a bűn volt a forrása minden betegségnek, és minél betegebb volt egy személy, egy ember, annál több bűn tulajdonítottak neki. És ezért ez a béna ember a farizeusok szemében lenézett ember volt, bűnös ember volt, és ugye elképzeltem magamban, itt nem olvastuk ebben az igerészben, de összevetjük a történetet a más evangéliumokkal, akkor megtudhatjuk, hogy a tetőn, megbontott tetőn keresztül engedték le ezt a beteget. Elképzeltem magam előtt, hogy szinte még ugye elhúzódtak tőle a farizeusok. És ezzel szemben olyan hangsúlyos volt nekem az, amit Jézus mond, megszólítja ezt a bénát. Azt mondja, bízzál fiam, megbocsátattak bűneid. Hát ez nekem egy olyan sok volt így felismerni, hogy is már az első szavaiban az Úr Jézus, hogy lehajol, úgy magához öleli ezt a bénát, ezt a gyengét, elfáradt, vagy maga tehetetlen embert fiának nevezi. Megragadott ez a szeretet, és eszembe jutott nekem is az, amikor az én életemben is ez megtörtént, hogy az Úr Jézus magához ölelt akkor, amikor mások talán lemondtak rólam. És abból, hogy az Úr Jézus a fiának nevezi, és végül megbocsátja, majd talpra állítja a bénát, ugye eszembe jutott, így világossá vált előttem egy dolog, lehet, hogy nincs igazam, de így gondolkodtam ezen, hogy miért van így taglalva, hogy miért is történt úgy, hogy először megbocsátotta a bűnöket, aztán állította talpra. Hát én arra jutottam, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus bizonyítani akarta a farizeusoknak, a vallási jogtudósoknak, hogy neki hatalma van a bűn felett is. Ugye említettem, hogy a bűn tekintették a betegség forrásának, és a bűn felett, ha valakinek hatalma van, akkor az tényleg egy mindenható ember. És tulajdonképpen az, hogy a béna lábra állt, az nem maga a csoda, az csak egy bizonyíték a valódi csodára. A csodára, ami a bűnöknek bocsánata. És ez így előttem nagyon szép volt, ez volt így az egyik gondolat, amit meg szerettem volna osztani, hogy valóban ma is történnek csodák, és nem kisebb csoda az, hogyha valaki bűnbocsánatot nyert, mint hogyha egy beteg lábra áll. Másik dolog pedig az, ahogy olvassuk még a második versben az, hogy Jézus látta hitüket. Így erről eszembe jutott egy vers a Jakab leveléből, amelyik így szól, mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Hát láthatjuk, hogy ezeknek az embereknek, akik cipelték ezt a bénát, volt hitük. És gondolkodtam, hogy mi is jellemezte ezeknek az embereknek a hitüket, és felsoroltam itt magamnak négy pontot. Az első az, hogy bölcs hitük volt, ugyanis tudták, hogy megoldásra lelnek a problémára az Úr Jézusnál. Másik, hogy kitartó hitük volt. Ugye olvassuk azt, hogy a ház tele volt, nem lehetett megközelíteni, és ez mégse volt akadály előttük. Kitartottak egy hitükben, és találtak megoldást, megbontották a tetőt. Következő az, hogy áldozatkész hit volt ezekben az emberekben. Szó szerint magukra vállalták a barátjuk, a testvérüknek a terhét, és nem utolsó sorban szerető és cselekvő hitük is volt. Felismerték, hogy bajba van, maga tehetetlen az ember, szenved a barátjuk, de nem maradtak meg ennyivel, hanem rögtön cselekedtek, és vitték az Úr Jézushoz őt. Ez tanított engem, hogy milyen kell legyen az én hitem, és bátorítsa ez a testvéreket is, hogy erősödjünk meg a hitünkben. És még a 103. Zsoltárból olvasok fel néhány igeverset. Hogy is beszél az az ember, aki helyreállt lelkileg, és lehet testileg is. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Kívánom magamnak is és a testvéreknek is, hogy a Úr Jézusnak ez az erőt adó, ez a megújító, ez a talpraállító gondoskodás, ahogy hallottuk a délelőtt is, ez a hatalma nyilvánuljon meg az életünkben. Amen. Egy énekszolgálatot kérek az énekkar részéről. Szolgálni most, és utána Nagy Kassa Esztert kérjük.
Nemrég olvastam egy kis történetet, és annyira megfogott, és ma úgy újból eszembe jutott, és úgy megtelt az én szívem is hálaadással. Arról volt szó a történetben, hogy egy csendes reggelen utaztak egy villamoson. Hát igen, sokan voltak, nagy csend volt, mindenki még álmosan utazgatott, és egyszer csak megszólalt valaki. És azt mondta, ugye milyen szép napunk van. A járókelők, mikor oda néztek, hát látták, hogy egy vak ember volt, akinek fehér bot volt a kezibe, és ott volt a szívébe az öröm, a békesség, a hálaadás. Ugye milyen szép napunk van. Hát ma reggel én is, mikor felkeltem, és láttam, milyen szépen süt a nap, hát arra gondoltam, hogy ugye milyen szép napunk van. Aztán, ahogy eljöttem az imaházba, és hallottam ezeket a csodálatos témákat, már az első órákban úgy betöltött a Jóisten igéje. Arról volt szó, gondolom mindenki emlékszik, hogy Isten bölcsessége a gondviselésben. Aztán most délután Jézus hatalma. Hát szinte nem is tudjuk mi ezeket a gondolatokat kimeríteni, csak ámulni és csodálni tudjuk ezeket a dolgokat. És arra gondoltam, hogy és olyan hálaadás volt a szívemben, úgy örülök visszagondolni arra az időre, amikor megtanították nekem is, hogy csodáljam Isten hatalmát. Lássam Istent azokba a kicsi dolgokba, amikor kimegyek a mezőre, talán olyan picike az a virág, hogy nincs mit nézni rajta, fölvenni és megnézni, hogy milyen sok színű az. Ebbe is láthatjuk Isten bölcsességét, hatalmát, szeretetét, és azt, hogy milyen csodálatosan megalkotott mindent. És ezt szeretném látni a szemeim előtt, hogy ott van az életem egy ilyen hatalmas Isten kezében. Aztán elkezdtem azon is gondolkozni, hogy mit látok akkor, amikor embertársaimra nézek. Amikor látom ezeket a kicsi gyerekeket olyan kedvesen mosolyogni az imaházba, oda simulni az édesanyjukhoz, testvéreinket egymásra mosolyogni, beszélgetni, biztatni egymást, milyen szép, milyen jó dolgok ezek, és milyen meghatók. Ebbe is látjuk Isten hatalmát, szeretetét, látjuk Isten gondviselését, hogy mennyire törődik velünk. Aztán feltevődött bennem az a kérdés is, hogy Isten szeretetét, bölcsességét, gondviselését, hatalmát akkor látom, amikor jön a szenvedés, amikor jön a betegség, jönnek a megpróbáltatások sorozatai az életünkbe. Akkor, amikor úgy járunk, mint talán ez a beteg, akiről olvastunk, első hallásra, mintha nem értette volna meg, amit az Úr Jézus mondott neki, az írás tudók még úgy sem. Bízzál, fiam, megbocsájtottak bűneid. Milyen furcsa, ott van az Úr Jézus, és ezek az emberek nem látják, nem hallják. Ebbe az időszakba azt tanította nekem az Úr, hogy tanuljam meg látni őt a betegségbe, a szenvedésbe. Sok szenvedő emberrel találkoztam az utóbbi időben. Volt, amikor én is elcsüggettem, elkeseredtem, volt, amikor sírtam, volt, amikor úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Sokszor eszembe jutott Márta néninek a verse, amit régen elszavalt, hogy nem bírom már, de bírod még. És sokszor biztatott ez a vers is. Köszönöm Márta néninek, hogy ezt elmondta. És testvéreimnek, testvérnőimnek az a sok-sok imája és biztatása, amit hallottam. Aztán a Jóisten arra tanított, hogy mikor látom ezeket a szenvedő embereket, akkor ne csüggedjek el, hanem nyújtsak én is egy kis örömsugarat abba az élethelyzetbe, amiben vagyok. És biztassam embertársaimat, hogy mindennek vége lesz, minden szenvedésnek van kezdete, még akkor is, amikor ennek az alagútnak nem látjuk a végét, csak az elejét, De tudjam azt mindig, minden élethelyzetben, hogy ott a vége, és az Úr Jézus hatalmas kezével hordoz a szenvedés elejétől a megpróbáltatás végéig. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy Isten ott van mellettem. És sok-sok mindent megtanított ebben az időszakban. Aztán a héten, ahogy gondolkoztam és készültem erre a mai szolgálatra, eszembe jutott, hogy valamikor a 80-as évek elején leírtam egy kicsi kis kézírást, még gyerekként akkor is nagyon kedves volt nekem, és most a Jóisten megerősítette még inkább bennem, és ezzel szeretném testvéreimet is bíztatni, és szeretném azt, hogy együtt tanuljuk ezt meg. Mi a fontos? Nem az a fontos, hogy engem szeressenek, hanem hogy én szeressek másokat. Nem az a fontos, hogy az életet élvezzem, hanem az életet továbbadjam. Nem az a fontos, hogy nekem mindenem legyen, hanem másoknak adni tudjak. Nem az a fontos, hogy magamért erőlködjek, hanem másokért élni tudjak. Nem az a fontos, hogy Isten akaratom szerint cselekedjem, hanem én tegyem az ő akaratát. Nem az a fontos, hogy életem hosszú legyen, hanem hogy életem tartalmas, mások javára áldás legyen. Ezt kívánom magamnak is és testvéreimnek is, hogy ne csüggedjünk el, akkor is, hogyha megpróbáltatások érnek, tanuljunk meg belesimulni Isten akaratába és tenni azt. Amen.
Szolgálata után kis Mózes testvért kérjük.
Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntünk mindenkit családom nevében is, és a Pilisvörösvári gyülekezet nevében is. Jó látni a Bibliában, amikor olvassa az ember a hegyi beszédet, És jó úgy a szívünk olyan jól ráérez arra, amiket az Úr Jézus mond, és olyan jó azt látni, amikor befejezte az Úr Jézus a hegyi beszédet, és lejön a hegyről, az emberek álmélkodnak rajta, mert úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van. És hozzálátott az Úr Jézus, ahogy lejött a hegyről, elkezdte mindazokat a csodákat, egyik csodában az, amikor egy bélpoklost meggyógyít, hogy kezdi az az ember? Uram, ha akarsz, meggyógyíthatsz. Aztán a másik csodában is látjuk tovább a kapernaumi századosnak a szolgája, úgy szintén. Mind a két esetben látom azt, hogy előfeltétele annak, hogy Isten cselekedni tudjon, az, hogy Uram, elismerem azt, hogy Isten Úr. És azt is elismerem, ha akarja, meggyógyíthat. És ez nagyon-nagyon fontos az ember életében, hogy ismerjük el Istent Urunknak, Királyuknak. Nem csak barátunknak, nem csak egy jöttmentnek, nem csak egy názáreti prófétának, hanem Uramnak. Uram! És a másik az, hogy ha akarsz, meggyógyíthatsz. És teljesen biztos volt ez a bélpoklos e felől, és meg is kapta ennek a gyümölcsét. Nagyon szép a másik történet is, a kapernaumi százados. Fel sem merült benne. Azt mondja, hogy tudod mit? Nem is kell eljönnöd a házamhoz. Hát szólj egy szót. Hát tudom. Én is olyan ember vagyok, hatalom alá vetett. Ha mondom a szolgámnak, gyere ide, idejön. Elég egy szó csak, és meggyógyul a szolgám. Mert látta, hogy az Úr Jézusban hatalom van. És meggyógyult a szolgája. Látni ezeket a gyönyörű gyógyulásokat, úgy örvendez a szívünk. Viszont itt az Úr Jézus ebben a történetben, amit most felolvastunk, valami hatalmasabbra, vagy valami nagyobbra próbálja az embereknek a figyelmét rávilágítani. Emlékszem, úgy tudom, hogy 1988-89-ben volt itt a Billy Graham evangelizáció Budapesten. És most is emlékszem arra, amit akkor Johnny, az a hölgy, akiről tudjuk, hogy nyakától lefele legyógyult, énekelt a tolószékből. Bár e földön, tolószékben élek én, betölti a szívemet egy szép remény, hogy bár mások kegyelemből meggyógyulnak, tudom, hogy nekem több adatot, mint gyógyulás. És itt az Úr Jézus rá akarja az embereknek a figyelmét irányítani arra, hogy a gyógyulásnak nem tudjuk pontosan, hogy milyen ideje van, meggyógyulhat lehet tökéletesen az embernek a teste, na de mennyit él tovább? 30-at, 40-et, 50 évet esetleg? És hogyha megkérdezném, hogy a te tested mennyit fog tovább élni, nagy szünet lenne, mert nem tudjuk. Lehet, hogy csak holnapig, lehet, hogy azutánig, lehet, hogy még 40 évig, 50 évig, ki tudja meddig. De mindenképpen egy bizonyos, meg fog halni. De az, amit az Úr Jézus ebben a példázatban mondott el, az arról szól, hogy a bűnbánat, a bűnbocsánat, az többről szól. Nem csak testi gyógyulásról szól. És az ember fiának van hatalma a bűnök felett. Megragadta figyelmemet egy szócska. Azt mondja, mert az ember fiának van hatalma, hogy meggyógyítsa a bűnöket, és kitalálja ki azt a szót. Földön. Ne suhanjunk el felette. Van a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak helye. És ez itt van a földön. Ha valaki nem kap bűnbocsánatot, bűnbánatot itt a földön, ott talán hiába keresi majd. Istennek van hatalma ma is, és olyan érdekes volt számunkra, szerveztünk egy nyári tábort. Első volt a kis közösségünk életében, kicsit izgultunk, hogy fog összejönni, egyáltalán kik fognak jönni, kívülről jönnek-e, belülről jönnek-e, és hát akkor is jó, hogyha belülről jönnek, a gyülekezetnek a gyermekeit tudjuk tanítani, foglalkozni velük, meg angoltábor, hogy lesz majd a tolmácsolás, lesz-e hely, stb. Isten csodálatos módon gondoskodott. És 33 táborozót tudtunk egy héten át táboroztatni, nappali tábor volt ez. És akik segítettek, egy amerikai csoport volt, egy lelkipásztor és két másik hölgy, idősebbek voltak már, olyan 60 évesek körülbelül, és a lelkipásztor ott volt nálunk, és nagyon jókat beszélgettünk, és Istennek a csodálatos kegyelmét láttam, az, hogy annyira hasonló az életünk, és annyira hasonló problémákkal szembesültünk idáig. De volt ott egy hölgy, Carolnak hívták, és mi csak annyit tudtunk róla, hogy nem olyan rég meghalt a férje. Aztán később kiderült egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Ennek a nőnek a férje öngyilkos lett. És amikor mesélte így a lelkipásztor, ott volt akkor, amikor ez megtörtént. Fegyvert tartottak ugye otthon, Texasban, ahol élnek, ez megengedett, és mindene megvolt. Harmadik házukat vették meg. És hegyi, nyaralóház, stb. Semmi nem hiányzott az égvilágon. Kiegyensúlyozott életet éltek, legalábbis ami az emberek előtt látszott. És egyszer csak hazajött a hölgy a vásárlásból, és ott találta a végrendeletet, amit már előre előkészített, aláírva a konyhaasztalon, és erről már sejtette, hogy gond lehet. És a lelkipásztorral együtt elmentek, és próbálták megkeresni a férjét. És hát sajnos megvárta azt az időzítést, ugye, hogy egy tópartján volt, és akkor, amikor közeledtek hozzá, akkor véget vetett az életének. És amikor hallja, meg olvassa az ember ezeket a dolgokat, egy-egy ilyen dolgot, mi lehet ebből, miért kell ennek megtörténnie, mi lehet, és tudjátok, és erre szeretném rá vezetni a figyelmet, hogy Isten a legrosszabb körülmények között is ott van. És ez a hölgy jogosan megtehette volna, és a sátán ilyenkor tort ül, ugye, hogy végeztem végül is, ott van az a férfi, aki megadta magát, aki öngyilkos lett, ott van a feleség, aki kikészült, ott van mögöttük a gyülekezet, stb. És tudjátok, mi történt? Ez a hölgy, jó, eltelt egy kis idő természetesen, ameddig a gyászt kiheverte. Ez a hölgy volt az első abból a gyülekezetből, aki azt mondta, hogy menjünk missziózni. Menjünk, ahol még nem voltunk. Menjünk missziózni. Ez az Istennek a hatalma. Amikor a sátán azt gondolná, hogy a végső győzelmet aratta, akkor ott van Isten, és megfordítja a történéseket. És ebből is láthattuk Istennek a csodálatos kegyelmét, és áldott szolgálatuk volt. Olyan kellemes volt, amikor így elmondta a lelkipásztor, hogy ilyen nagyobb lányok voltak, akiknek magyarázta az evangéliumot, és azt mondja, hogy ugye van nektek kocsitok otthon? Igen. Ugye garázs is van a kocsihoz? Igen. Na most azt mondja, hogy ha kimegy, megtörtént már veletek az, hogy kiment ez a kocsi a garázsból? Hát igen, megtörtént. Teszem fel azt, mondja, leülsz oda a garázsba, és ott ülsz, és válsz. Mennyit kell ott üljél, hogy autó legyen belőled? És akkor így elgondolkodtak a kislányok, hát nem lesz autó belőlünk. És mennyit kell ott üljél a templomba, hogy Isten gyermeke legyél? Nem lesz automatikusan autó az emberből, nem lesz automatikusan, hogyha valakinek a szüleje hívő volt, nem lesz automatikusan hívő. Csak azáltal lesz, hogyha elfogadja az Úr Jézus Krisztusnak a bűnbocsánatát, hogyha odajön és személyesen kéri az Úr Jézusnak a megmentő szeretetét, kéri az Úr Jézusnak a kegyelmét. Jó volt ezt így hallani, hogy a gyerekeknek is el lehet ilyen képletesen magyarázni, és én azt kívánom, hogy megértsük mindannyian ennek az ígének az üzenetét, mert az emberfiának van hatalma megbocsátani a bűnöket, de ugyanakkor az intést is, hogy ez a hatalom, hogy jöhetünk hozzá, hogy a bűnünket meg tudja bocsátani, ami sokkal többről szól, mint 20 év, 30 év, egy nap, két nap, 50 nap, egy örökké valóságról szól, ennek a helye itt van a Földön. Áldj meg!
nagyon örülök, hogy itthon lehetek. Én, mi is köszöntjük a testvéreket, a gyülekezetet. Hát én úgy voltam vele, hogy nem különösebben készültem én most, hogy szolgáljak, hogy hazajöttünk, és gondoltam, hogy leülök a padba, és majd én hallgatok, és csak töltekezek, és nem különösebben készültem arra, hogy én szolgáljak. És hát a délelőtti Biblia óra is megmozgatta az én szívemet és a gondolataimat, meg a zime óra ége is, és ezt kapcsán el szeretném mondani, hogy mi is van velünk, hol is vagyunk, hol is élünk, mit is csinálunk. Röviden. Esküvőnk után ugye Aradra költöztünk, és ott kezdtük el életünket. Egy évet laktunk Aradon, és nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy egy kis bútorboltot nyissunk Aradon. Hát el is készítettünk úgy többnyire, amit tudtunk mindent. Én felmondtam a munkahelyen, és akkor ugye egész másképp alakultak a dolgok, mi ahogy elképzeltük. Történt a tűzeset itthon, és úgymond a mi tervünk is keresztbe lett húzva, és akkor mi is egy kicsit úgy voltunk, hogy nem tudtuk, hogy merre tovább, hogyan tovább, de nem sokat kellett várni, és megtapasztaltuk Isten gondviselését, és éreztük azt, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy lehet egy ajtó bezárult, amit mi elképzeltünk, de nyílt helyett egy másik. A gondviselését tapasztaltuk ebben nagyon. Akkor adódott egy lehetőség, hogy kimenjünk külföldre, és ott egy munkalehetőséget elvállaljunk. Ez olyan hirtelen jött, és gyorsan történtek az események, és most Németországban vagyunk, én is, és a feleségem is, most már lassan 2 éve, hogy ott vagyunk, és érezzük a gondviselését. Különösebben mi nem törekedtünk arra, hogy külföldre menjünk, és ott keressünk munkát, hanem tényleg éreztük azt, hogy egy ilyen ajtó nyílt most, és most léptünk. Nem tudjuk azt, hogy meddig leszünk ott, vagy hogy is lesz a jövőbe, de tudjuk, hogy Isten időben utat fog nekünk mutatni. Ott a német összejövetelre is szoktunk járni, hát valamit értünk is, valamit nem is, de kaptam egy ige kártyát egyik vasárnap, amin a Zsoltárok könyve 37. része, 5. ige vers, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Olyan jó volt ezt megtapasztalni és kapni újból ezt az igeverst, hogy nem tudom a holnap hogy alakul, hogy lesz, de tudom azt, hogy Istenre bízhatom az utunkat, és hogy ő munkálkodni fog, meg fogjuk érteni kellő időben. A másik gondolat, amin így gondolkoztam a mai délelőtt, a zimeórai téma, a kísértésben való helytállás. Ugye az elmúlt 2 év nekünk úgymond elég jól alakult, és nem sok akadály gördült elünk, kicsit lazíthattunk talán, és azt az ördög úgy érzem sokszor megpróbálta kihasználni. Talán ez egy még rosszabb állapot, mint mikor néha egy-két akadály az ember elég gördül, mivel ilyenkor hajlamos az ember egy kicsit lazítani, és azt mondani, hát most rendben vannak a dolgok, és egy kicsit alább hagyni az imádkozásba, egy kicsit kevesebbet olvasni a Bibliát, és ilyenkor észrevettem azt, hogy igen, olyan sok helyet adok a kísértésnek, és olyan sok területet adok az ördögnek, így tudom azt, hogy ilyenkor még jobban kell ragaszkodni az Úrhoz. Egy ige verset találtam még így délelőtt, ahogy gondolkoztam, amit meg szeretnék osztani a testvérekkel. Pillanat. Ez a Galata 2:20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Hát ezt próbálom én is tenni, hogy megfeszítsem az énemet, és teljesen oda tudjam magamat adni Istennek, és hagyjam, hogy ő éljen bennem. Kívánom ezt a testvéreknek is. Amen.
Gyöngyikét kérjük, dobálj gyöngyikét egy rövid szolgálatra, majd közösen énekelünk, és az adományunkkal is szolgálkozunk.
sokszor értek meg bibliai igazságokat képek alapján, és az egyik nem olyan régiben elgondolkodtam, a János Máté evangéliumában a 7. rész ugye úgy kezdődik, hogy amilyen mércével én ítélek, olyan mércével ítélnek, és utána jön a szép hasonlat, hogy ha az én szemembe ott a gerende, akkor miért szeretném kivenni a társam szeméből a szálkát. És ugye elgondolkodtam, hogy hát mekkora nagy egy gerenda, és hogy milyen az, mikor az én szemembe bekerül. És ahogy így gondolkodtam, rájöttem arra, hogy ha az én szemembe gerenda van, akkor a látóterem teljesen leszűkült. És nagyon keveset látok, és esetleg így a periférián. És néhány igeverssel később azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek be a szoros kapun, és a keskeny útra lépjetek, ne pedig a széleset és a széles utat és a széles kaput válasszátok. És utána megint felmerült bennem a kérdés, hogyha az én szemembe ott a gerenda, és hogyha csak egy nagyon gyenge perifériás látásom van, akkor hogy látom én meg a keskeny kaput és a keskeny ajtót és a keskeny utat? Hogyan tudom én azt célba venni, hogy arra rálépjek, és hogy tudok azon menni? És ezután eszembe jutott sok lakásba, ott van a keskeny út és a széles út, az a régi rajz, és eszembe jut, ahogy a vándor ott megy a szinte hegyi ösvényen, a göröngyök és a sziklák mellett, és ismét eszembe jutott, ha az én szemembe ott a gerenda. Hogy tudok én egyensúlyozni a pallón, a keskeny pallón, ott a sziklák és a göröngyök között? És megszégyeltem magam, és erre hív minket az Úr Jézus, hogy minden nap nézzünk az ő igéjébe, nézzünk tükörbe a Bibliába, és vegyük ki saját magunknak a gerendát a szeméből. Mert lehet, hogy a társamnak tényleg csak a szálka van ott, de nem is csoda, hogy én a gerendától nem látok mást. Én a gerendától csak azt fogom látni, hogy a széles úton elférek, és azon mehetek, a széles kapun beférek nagyon jól az én gerendámmal, de ezzel távol maradok a keskeny úttól. Hát kívánom azt, hogy mindannyiunknak ez legyen a célja, hogy minden reggel gyomláljunk és gerendátlanítsunk, hogy így meg tudjuk találni a keskeny utat és a keskeny kaput. Amen.
Thank you.
Üdvözöljük vendégtestvéreinket is, akik közénk jöttek, hazajöttek, és ha visszamennek a gyülekezetükbe, küldjük a Szatmári gyülekezetnek, testvériségnek üdvözletét, a Jóisten gazdag áldását kívánjuk a testvéreknek. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Jézus csodás kegyelme, Jézus kegyelme,
látjuk ebben a történetben, az ismert történetben, és valóban az evangélisták kiegészítik egymást, még ha ugyanazt a történetet mondják el, írják le, kiegészítik a történetet, és nagyon sok részletet és fontos igazságot tudunk meg más evangéliumok leírásából, azzal a bizonyos történettel kapcsolatosan. Így a bénának a meggyógyításával kapcsolatosan is, most különösképpen az Úr Jézus Krisztus hatalmára kell figyelni. A Máté evangéliuma az Úr Jézus Krisztus királyi voltáról beszél, és nagyon sokszor kiemeli az ő hatalmát, tekintélyét. Már hallottuk azt, hogy amiután a hegyi beszédet az Úr Jézus befejezte, az emberek, a hallgatók rájöttek arra, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalommal prédikál, hirdet ígét. De a Máté evangéliumában azt is látjuk, hogy hatalommal gyógyít, űzi ki az ördögöket, tehát az Úr Jézus Krisztus, amikor úgy az emberek bajába és nyomorúságába avatkozik be, hatalmasan lép fel. És mindig megoldást hoz, és mindig megoldást ad. A Máté evangélium azzal fejeződik be, azzal a mondással, amit ismerünk, ugye, hogy az Úr Jézus mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Az övé minden hatalom. És egy ilyen nagy, hatalmas Istenünk van, akinek ereje és hatalma nagy. És azt olvassuk a Cselekedetek könyvében, az Úr Jézus Krisztus mondta a tanítványoknak és nekünk, hogy ti is hatalmat fogtok venni. Ad nekünk is az Isten hatalmat, erőt, arra, hogy az evangéliumot vigyük, arra, hogy győzelmes hívő életet éljünk, és az Úr segítsen meg bennünket, hogy tudjunk a misszió munkába, az Úr szolgálatába élni, és használni azt az erőt, azokat a lehetőségeket, amiket Isten nekünk adott. Ebből az igéből, testvéreim, egy néhány gondolatot tudom, hogy most a melegben nehezebb figyelni. És könnyebben elálmosodunk, könnyebben elkalandoznak a gondolataink, ezért rövidebben meg fogom említeni, hogy ennek a gondolatnak vége, kezdünk egy másik gondolatot, hogy próbáljunk ezekre odafigyelni. Az Úr Jézus hatalma tehát. Az Úr Jézusnak van hatalma összegyűjteni az embereket. Összegyűjti az embereket. Kapernaumban történt ez a csoda, az Úr Jézus Krisztus nemrég költözött ebbe a városba. Josephus Flavius szerint legalább 20 000 ember élt ebben a városban, nem kicsi helyre költözött az Úr Jézus. Nagy zsinagóga volt ebben a városban. Az Úr Jézus Krisztus előzőleg a zsinagógába gyógyított, azután hazament Péternek a házába, és ott meggyógyította kedves anyósát, és aztán nagyon sokan gyűltek az Úr Jézushoz, azt mondja az ige, hogy az egész város. Az egész város. És egész este, késő estig az Úr Jézus gyógyította a betegeket és az emberekkel foglalkozott. Kora reggel az Úr Jézus már félrevonult, ment imádkozni, de az emberek jöttek keresni az Úr Jézust. És kérdezte Péter, hogy mester, hol vagy, mert keresnek az emberek. És azt mondja az Úr Jézus, el kell menjünk más városokba is. És itt, ahogy kezdtük az igét, azt mondja, hogy hazajött. Egy missziós út után az Úr Jézus hazajött, a szülő, nem a szülő földjére, de ott, ahol lakott, és összegyűlt az egész város. Annyira, hogy már nem fértek. Az Úr Jézus bent volt a házba, és hirdette, prédikálta az igét, és az emberek összegyűltek, az egész város oda gyűlt. És ezt akarom kiemelni, testvéreim, először is, hogy az Úr Jézusnak erre is van hatalma. És testvéreim, hogyha mi ezt mostanában nem látjuk, akkor imádkozzunk. Mert az Úr Jézusnak erre van hatalma. Mert hogy az emberek nem vágynak, meg strandolnak, meg ilyenkor a nagy bevásárlóközpontokba járnak, mert persze, hogy kellemesebb a levegő, mint itt, és bámulják a kis csokikat, meg forgatják a kis játékokat, és ha jól eltellik nekik ez a vasárnap délután. Hát se nem vágynak az emberek. De az Úr Jézusnak van hatalma mozgósítani az embereket. Szeretnénk ezt látni, testvéreim? Elhisszük azt, hogy az Úr Jézus ezt meg tudja ma is csinálni? Kérjük el tőle. Mert az Úr Jézus nem csak Kapernaumban, és nem csak abban az időben volt erős, amikor a földön járt, és amikor ez a történet leíródott. Amikor történt ez. Hanem ma is. Az Úr Jézusnak ma is hatalma van. És kérjük el az Úr Jézustól, hogy mutassa be az ő hatalmát. Ha gyalog jövünk az imaházba, a házunktól, nem csak mi járunk gyalog az imaházba, hanem még mások is gyalogolnak. Zsuzsamma máék is gyalogolnak, meg mások is gyalogolnak. Miközben megyünk az emberek háza előtt, meg az utcán a blokkok előtt, imádkozunk. Uram, itt laknak emberek, akik nem ismernek téged. Munkálkodj a szívük. Mert az Úr Jézus meg akarja mutatni az ő hatalmát ma is, Szatmár Németiben is, hogy kicsi legyen-e hely, ez a ház, ez a hajlék. Szép imaházunk van, testvéreim, itt van az Úr Jézus, mi nagyon jól érezzük magunkat, de milyen jó lenne, ha mások is ide el tudnának jönni, vágyjal a szívben. Az Úr Jézusnak erre hatalma van. Kérjük és imádkozzunk, hogy ezt lássuk meg minél hamarabb. Egy másik gondolatra térek most, és azt akarom kiemelni, hogy az Úr Jézus Krisztusnak hatalma van szolgálatba állítani egyszerű embereket. 4 emberről olvastunk, akiknek a nevét se tudjuk, akik olyan komoly hívő emberek voltak, hogy amikor a városnak a nagy része mentek az Úr Jézust hallgatni, ők nem az Úr Jézus felé mentek, hanem mentek egy béna embert felkeresni, egy beteg embert felkeresni. Biztos, hogy azok igyekeztek oda, hogy leghamarabb érjenek, hogy a legközelebb legyenek az Úr Jézushoz, és ment oda nagy sokaság, csoda volt ez, de 4 ember ment egy beteget felkeresni. És ezt az Úr Jézus Krisztus tudja megcsinálni. Hogy amikor az emberek kíváncsiságból mennek, hogy vajon mit csinál az Úr Jézus, vajon most milyen beszéd lesz, vajon most milyen csoda lesz, akkor 4 elmennek, és azt mondják, van egy barátunk, egy testvérünk, egy rokonunk, aki beteg, ő nem tud eljönni. El akarjuk odahozni az Úr Jézushoz. És az Úr Jézus Krisztusnak van ereje, hatalma, hogy ezt a csodát elvégezze. Tudjátok, a legnagyobb baj az, amikor a hívők, akik kellene vigyenek embereket az Úr Jézushoz, betegeket, ők is betegek lelkileg. és nem mennek, mert nincs ki menjen. És őket is kell gyógyítsa az Úr Jézus. Vannak testileg betegek, de vannak lelki betegek is. Vajon milyen csoportba tartozok? Megyek az emberekhez? Viszem őket? Szeretem az embereket? Mert ezeket az embereket a szeretet indította. Szerették. Az Úr Jézus Krisztusról azt olvassuk itt, hogy meglátta ezeknek az embereknek a hitét, ennek a négy embernek a hitét. Látja az Úr Jézus a hitedet? Látja azt a buzgóságot, ami ott ég a szívedben? Láthatja azt a szeretetet, ami ott van a szívedben? Aztán ezek az emberek egyek is voltak. Négyen nem négy fele igyekeztek, hanem együtt. Megfogták mind a négyen, tudták, hogy kell ezt csinálni, és oda mentek, és hallottuk már, hogy nem csak odáig cipelték, na most már jöjjön az Úr Jézus, csináljon valamit, mi abba hagyjuk, hanem ugye tudjuk, hogy kitartóan felmentek a háztetőre, megbontották a háznak a fedelét, és leeresztették ezt az embert oda az Úr Jézus elé. Milyen álmélkodás, milyen csoda lehetett ez, de ilyen emberek voltak ezek, és az Úr Jézusnak van hatalma ezt csinálni. Belenyúlhat a te életedbe így? Vagy annyit teszünk, hát jöjjenek, mondják, segítsenek, csinálják mások. Vagy pedig azt mondom, akarom tenni. Én is akarom az Úrhoz vezetni embertársaimat. Milyen lelkület van bennünk? Készek vagyunk engedni, hogy az Úr Jézus Krisztus mozgósítson bennünket? És ezekhez az emberekhez hasonlóan bennünket is a szolgálatba állítson? Neki erre hatalma van, hogy olyan embereket, akik maguknak valók, olyan embereket, akik maguknak kérnek áldásokat, és magukra akarják költeni, az olyan embereket megváltoztassa Isten, és azt mondja, másokért akarok élni. Erre van hatalma az Úr Jézusnak, de engeded, hogy az Úr Jézus ezt csinálja a te életedben? Mert ma eldöntheted ezt. Uram, végezd ezt a nagy munkádat az én életemben. Egy másik gondolatra térek, testvéreim, és az Úr Jézus Krisztus abban is megmutatja az ő hatalmát, hogy hogy tudja bátorítani az embereket. Nézzétek meg ez a beteg embert, amikor oda leengedték, lehet, hogy fájdalma volt, lehet, hogy először, biztos először járt abba a szobába, addig nem látta ezeket a dolgokat, és el volt csodálkozva, azt se tudta, hogy mit kell csinálni, most mit kell mondani, és az Úr Jézus Krisztus először ő szólal meg, és az Úr Jézus Krisztus olyan szépen azt mondja, hogy bízzál, fiam. Milyen szép bátorítás. Az Úr Jézusnak erre van hatalma. Én emlékszem arra, amikor vágytam az Úr után, és kezdtem keresni az Istent, hogy mennyi bátorítást kaptam a jó Istentől. És tudom, és ismerem még mindig azokat az embereket, fiatalokat és időseket, akik úgy szintén bátorítottak engem. Mondták, hogy honnan olvassam a Bibliát, megkérdezték, és megveregették a vállamat, vagy nagyon nagy meleg szeretettel szorították a kezemet, nagy szeretettel, türelemmel néztek a szemembe, úgy a tekintetünk sokáig úgy találkozott, és én kaptam bátorítást az Úrtól. Van az Úr Jézusnak erre is hatalma. Nem csapkodta ezt az embert, ha miért vagy még ebbe az ágyba? Miért nem tudtál felkelni? Micsoda dolog ez, hogy itt most megbontották a ház fedelét? Már azt is mondják a Biblia kutatók, hogy lehet az Úr Jézus a saját házába, a saját szülei házába volt, és azt a házat bontották meg. Nem tudjuk ezt pontosan. Az biztos, hogy a maga városába ment, nem tudjuk, hogy kinek a házába. Sajátjába volt, már a szülei házába, vagy pedig a Péternek a házába, az egy nagyobb hely, nagyobb ház lett, nem tudjuk ezt pontosan. De az Úr Jézus Krisztus nem veszi elő ezt az embert, vagy ezt a négy embert, hogy miféle dolog ez. Nem. Hanem ő nézi azt az embert, akiért jöttek ezek a négyen, és azt bátorítja. Testvéreim, engedjük, hogy az Úr Jézus Krisztus használjon bennünket is, és tegyen ilyen bátorító, mások felé szolgáló embereket. Mert nem csak a hibát, a betegséget kell meglátni. Azt meglátjuk könnyen. Meglátjuk mások szemében a szálkát, a hibát, a gyengeséget, a félrelépést. Meglátjuk. De tudunk-e bátorítani embereket? bízzál, fiam, jó helyen vagy. Az Úrnál van remény. Be tud avatkozni a te életedben is, ne csüggedj el. Az Úr Jézusnak erre volt hatalma, engedjük testvéreim, hogy bennünket is használjon erre. Hogy legyünk ilyen bátorító emberek, közösségben élő, bátorítsuk egymást a jóra. Kezeinket a jó munkára, a nemes cselekedetekre, az Úr szolgálatára. Egy következő igazságot szeretném a testvérek elébe tárni. Itt ezen az istentiszteleten az Úr Jézus prédikált, sajnos nem mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta az Úr Jézust, hanem voltak kötekedők. Én nem látok bele az embereknek a gondolatába, csak látom az arckifejezésüket. És én mondtam, én már a szószékről sok mindent lehet látni. Igaz, hogy a szószék is egy látható hely. De innen sok mindent lehet látni. És az Úr Jézus Krisztus belelátott ezeknek az embereknek a gondolatába, és azt olvastuk az igében, hogy ezek az emberek, az írástudók azt mondták, káromlást szól az Úr Jézus. És az Úr Jézus Krisztus látta a gondolataikat, és azt mondta, miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Ott vannak az Isten tisztelete, miért jöttek el oda ezek az emberek az Isten tiszteletre? Hát nem azért, hogy az Úr Jézus hallgassák? Nem azért, hogy az Úr Jézus Krisztusra figyeljenek, az igéért nem. Kötekedjenek, piszkálódjanak, mindenbe belekössenek. És kimondott valamit az Úr Jézus, ezek az emberek mindjárt megkérdőjelezték, és vádolták, és piszkálták. Na testvéreim, ne legyenek ilyen emberek az Isten tiszteleten, mert az Úr Jézusnak van hatalma leleplezni ezeket a gondolatokat. Leplezzük mi? Saját magunkba. Mi könnyebben leleplezzük másokban. De magunkban. Nem morfondírozzunk, már megint milyen éneket vesznek. Már megint milyen hosszan prédikál, vagy milyen röviden mondja, vagy nem tudom én, miket mondunk, még az Isten tiszteleten is, de otthon is ezt csináljuk, vagy csinálhatjuk. És a harag, a fölgerjedés, az ilyen dolgok ott vannak a szívbe. Jézus leleplezi. Ismerjünk magunkat. Kérjünk ezért bocsánatot. Ott vannak az írástudók, és nem kérik a bocsánatot. Őket nem érdekli a bocsánat. Ők nem érdekeltek abban, hogy mit szól ez az Úr Jézus. Hát az Úr Jézus megmondta, de őket nem érdekli. Tehát egy nagyon-nagyon rossz lelki állapot. Megtéretlenség. Hogy menni, ott lenni, csak azért, hogy piszkálódjak, csak azért, hogy pletykáljam utána, csak hogy lejárassam. De az Úr Jézusnak van hatalma ezt leleplezni. Mert ezt le kell leplezni. Ettől meg kell szabadulni. Nem szabad az Isten tiszteleten, nem szabad az Isten jelenlétében így lenni. Imádkozik az ember, és akkor mást vádol. Magával dicsekszik, magát védi. Hát ez olyan, mint a farizeus a templomba, aki azt mondta, Uram, én jó hívő vagyok, én adakozok, én rendes ember vagyok, de itt ez a másik, miért jött az ide? Nem is tudja a fejét felemelni, mi van vele, nincs is mit keressen itt. És az Isten ennek az embernek az imádságát nem fogadta el. Nem tudja megáldani Isten az ilyet. Vigyázzunk, imádkozzunk, kérjük az Úr tisztulását, tisztítását az életünkben, mert ő az ilyen haragot, az ilyen gondolatokat is ő leleplezi, leplezzük le magunkban, és kérjünk az Úrtól bocsánatot, és az Isten tiszteletre örömmel jöjjünk, az igével feltöltekezni jöjjünk, vágyjunk arra, hogy többek legyünk lelkileg, a hiányosságokat is szenvedjük el, beszéljük meg az Úrral, meg azzal az illetővel is, de szeretettel, hogy az Úr neve megdicsőjön, mert ez kedves az Úrnak, és ez szép a hívők közösségében. Még egy-két gondolat, testvéreim, és közeledünk a befejezéshez, és imádkozni fogunk a befejezés előtt, hogy az Úr segítsen bennünket, hogy az Úr hatalmát tudjuk fogadni az életünkben. Következő gondolatom az, hogy az Úr Jézusnak hatalma van a bűnt megbocsátani, és a betegséget meggyógyítani. És az Úr Jézus Krisztus első helyre teszi a bűnbocsánatot. Egy beteg ember mivel tud vétkezni? Figyeltétek ezt az evangéliumokban sokszor. Az Úr Jézus hoznak egy beteget, vagy lát az Úr Jézus egy beteget, és először azt mondja neki, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. Egy béna embernek milyen bűne lehet? Nem tud menni lopni, De azt mondják az emberek, nekem nincs nagy bűnöm, én nem loptam, én nem öltem. Ez az ember tehetett ilyet? Nem tehetett, mert tehetetlen. Béna guta ütött a régi felfogás vagy szóbeszéd szerint. Ez az ember le van paralizálva, az ágyhoz van kötve, nem tud kimenni a konyhába, ha egyáltalán volt konyhájuk. Nem tudott kimenni az udvarra. Ez az ember az ágyhoz volt kötve. Milyen bűne lehetett? Az atyáinktól örökölt hiába való élet. És tudjátok, testvéreim, a legnagyobb problémája az embernek a bűn problémája. És az írástudók is, és mindenki tudta, hogy a bűnt csak Jézus, csak Isten tudja megbocsájtani. És azt vitatták itt, hogy ki ez az ember, Jézus, aki itt lakik a mi városunkba, mi adtunk neki bulletint, mi adtunk neki címet, mi írtuk át, a mi közjegyzőink írták át a házát. Hát hogy mondja ez, hogy ő megbocsátja a bűnt? Hát ki ez? Hát ő az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, az Isten, testben megjelent Isten. Ezt nem tudták elfogadni. De az a felfogás volt, hogy csak Isten bocsátja meg a bűnt. Az Úr Jézus ott van, Isten formájában, meghalt, ő megbocsátja a bűnt. Ez a legnagyobb probléma. Még azt röviden, amikor betegekhez, idősökhöz elmegyek, vagy elmegyünk, akik közel állnak, mi is közel állunk, de azt mondjuk, hogy ők közel állnak az elköltözéshez, a halálhoz. Ha ez a kérdés rendezve van, mi van a bűneiddel? Bántanak, vagy meg vannak bocsájtva? Ha a bocsánat ott van a szívében, akkor nyugalom és békesség van. A múlt vasárnap Aradon voltam, és kimentünk a körzetbe. Rég nem látott kedves testvérek, még Erkedről az ottani szolgálatunk alatt ismertük meg az idős testvéreket. Akkor is betegek voltak, és imádkoztunk értük, aztán oda költöztek a gyermekekhez, és most nagyon betegek, bár nem tudnak jönni a gyülekezetbe, és volt alkalmam beszélgetni velük, imádkozni. És azt mondta a testvér, szűs testvér, nem gondoltam, hogy már látni fogom, de én kész vagyok az Úr Jézust meglátni most már. Hát azt mondja, ezért lettem hívő. Azt mondja, ha nem lenne hitem, akkor most nem tudom, hogy mit csinálok. Lehet, hogy öngyilkos lenni. De ilyen hite van az embernek, mert a bűnei el vannak rendezve. Jézusnak erre van hatalma. Használta már a te életedre ezt a hatalmát? Vagy megtartottad magadnak az erősségedet, hogy én nem vétkeztem, nekem nincs nagy bűnöm, én nem öltem, nem loptam. Bűnösök vagyunk mindnyáján, tetőtől talpig bűnösök vagyunk. Semmi jó nincs az ember életébe. És szükségünk van a Jézusi bocsánatra. Jobban, mint a gyógyulásra, jobban, mint az ételre, jobban, mint a pénzre, jobban, mint a vízre. Szükségünk van a bocsánatra, és erről beszél itt az Úr Jézus. És az Úr Jézus Krisztusnak van hatalma megbocsátani a bűnt. Megtapasztaltad ezt már? Ma este az Úr Jézus akarja a bocsánatot adni. De a testi betegségeken is van hatalma. És ha vannak betegeink, közelállók, akik betegek, hívjuk segítségül az Úr nevét, mert az Úr Jézus tud segíteni. És befejezem azzal, testvéreim, hogy az Úr Jézusnak van hatalma arra is, hogy a dicsőítést elfogadja. Ugye úgy fejeződött be ez a történet, hogy a sokaság ezt látva elálmélkodik. És dicsőíti az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És az Úr Jézus Krisztus nem bízza el magát. Mert a hatalom nem csak arra van, hogy bűnt megbocsásson, meg nagy ember tömeget gyűjtsön maga köré, hanem arra is, hogy alázatos maradjon az ember. Olyan legyen a jelleme, hogy a külső hatások, a pénz, a hatalom vágy, vagy más ilyen kísértések felett tudjon győzni. Az Úr Jézus Krisztus tudott alázatos maradni. És ő mondja is, hogy én alázatos és szelíd szívű vagyok. És engem kövessetek. És ilyenekkel legyünk, mint az Úr Jézus. Neki hatalma van, és ezt a hatalmat megosztja velünk is, testvéreim. Hogy amikor az emberek dicsérnek, alázatosak tudjunk maradni. Amikor az emberek szidnak, akkor is tudjunk csendben maradni. És ne sértődjünk meg, és ne vágjunk vissza, és ne haragudjunk meg, hanem tudjunk szeretni. Honnan vesszük ezt a hatalmat? Jézustól, mert neki volt. Akkor is, amikor dicsérték, ő csendben maradt, semmit nem mondott. Folytatta tovább az ő útját, és a következő lépése, ha olvassátok tovább a Máté evangéliumát, az van, hogy Jézus megállt egy ember előtt. És nem azt mondta, vá, 20 000 ember gyűjtöttem össze, hónap 25 000-et akarok összegyűjteni, meg 30 000-et, nem. Hanem elment, és megállt egy iroda előtt, bent dolgozott egy ember, egy nagyon ügyes író, számoló ember volt, Máté, a vámszedő. És oda ment az Úr Jézus, és azt mondja, kövess engem. És az ott hagyta az irodát, a légkondis lehetőséget, a laptopot, meg mindent, és ment az Úr Jézust, követte. A zsebében maradtak is ceruzája, és követte az Úr Jézust. Hatalma van az Úr Jézusnak, hogy tovább folytassa az ő útját, alázatosan, buzgóan, és ezt a hatalmat nekünk is akarja adni. Hogy ne vágyjunk, nagyra vágyók ne legyünk, elégedjünk meg azzal, ami van, és ha kevés van, akkor azért adjunk hát, ha sok van, akkor abból a sokból is tudjunk segíteni és szolgálni, mert ezt akarja a Jóisten. Erre is ad hatalmat, hogy megöldököljük a földi tagjainkat, és éljünk a Jóisten dicsőítésére. Jézus hatalma. Használta feléd. Engedted, hogy ez a hatalom körül járjon, az szívedbe költözzön, megváltoztasson, ráhelyezzen arra az útra, amin kell járj. Imádkozzunk, hogy ez megtörténjen minél hamarabb mindjárt az életében.
Képes talpra állítani a bénát is. Vágyunk arra, hogy a meggyengült, megfáradt, lelkileg megbénult lelkünket te újból talpra állítsd. Te így minket is újból teherhordozóvá, hogy a rászorulókat képesek legyünk te hozzád vinni. Kérlek, te így áld meg minket, és munkálkodj az életünkben. Amen.
Amen.